Vendégünk a stúdióban továbbra is Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Még nem beszéltünk a forint árfolyam mozgásáról, ami ma egy újabb mérsékelt erősödést mutatott az euróval szemben, ami azért elég furcsa a költségvetés tegnapi adatainak ismeretében. Ezt ön minek tulajdonítja? Az elemzők itt azt mondják, hogy kivárás jellemzi a piacot, itt két hétig még vár a piac arra, hogy mi lesz a választások végeredménye.
Ugye tudni kell ehhez, hogy a első negyedéves államháztartási adatokról azért már szivárogtak ki hírek a múlt héten is, tehát elemzői anyagok, jegybanki becslések és más egyebek, tehát azért a piac már sejtett valamit, és ez a erőteljes gyengülés már a múlt héten megtörtént. Ehhez képest hétfőn a számok bejelentése ezt már nagyon nem zavarta meg, ráadásul a pénzügyminisztérium rutinosan vagy taktikusan csak 5 óra után közölte ezeket a számokat. Tehát én azt hiszem, hogy a piac ezt jelentős mértékben beáraszta, de ahogy Kosztolányi úr, a tőzsdeguru mondta egykor, lélektan minden. Tehát most a piac kivár. Látják, hogy választások vannak, megvárják, nyilván ki fog koalíciót, vagy kormányt alakítani, és utána fog majd valami történni. De most az mindenképpen egy figyelmeztető jel, hogy a januári árfolyamhoz képest nagyon komoly gyengülés következett be a forintnál. Ezt azért senki nem tapja el, főleg azok nem, akik mondjuk devizahitellel rendelkeznek, és napi szinten követik az árfolyam mozgást. Nem egy kényelmes helyzet ma az övék, hiszen ezek a számok, egyben biztos vagyok, hogy a forintot nem erősítik. Tehát ha valami erősíti a forintot, és ma egy minimális erősödés történt a hétfői gyengülés után, biztos, hogy nem ezek a számok voltak.
Egy bank alelnöke arról beszélt, hogy vagy a megalakuló kormány hozzálát a költségvetés rendbetételéhez, vagy a piac fogja kikényszeríteni, akár egy jelentősebb árfolyamgyengülésen keresztül ezeket a változtatásokat. Ön mekkora esélyt ad egy ilyen piaci forgatókönyvnek, tehát hogy az akármilyen színezetű kormány, ami a választások után megalakul, halogatja a reformokat és a stabilizációs intézkedéseket?
Nagyon fontosak lesznek az első lépések, tehát ha a piac azt látja, hogy valami elkezdődik, és valami konszolidáció elindul az államháztartáson belül, akkor szerintem egy stabilabb árfolyammal lehet majd számolni. Hogyha ezek nem történnek meg, akkor biztos, hogy a piac fog lépni előre.
De milyen intézkedéseket vár egyébként a piac? Azonnali olyan jellegű intézkedéseket, amelyek nagy költségvetési megtakarítást várnak, vagy inkább csak gesztusokat, hogy az új kormány elkötelezett a kiadások csökkentése mellett?
Két dolgot tudok erre mondani. Egyrészt, hogy a piacnak most már van tapasztalata arról, hogy melyik kormány milyen módon állt hozzá a gazdasághoz. A polgári kormány időszakában akárki visszalapozhatja ezeket az adatokat, azért mégiscsak az történt, hogy volt egy iránya az egész gazdaságpolitikának. Tudtuk jól, hogy többletforrások felrészbe mehetnek életminőség javítására, életszínvonal emelésére, felrészben pedig újra be kell fektetni a gazdaságba ahhoz, hogy abból több munkahely, meg több beruházás legyen. Tehát volt egy koncepció, volt egy logika a kormány tevékenységében. Most nincs ilyen. Most azt látom, hogy időnként ehhez nyúlunk, időnként ahhoz nyúlunk, időnként kivárunk, nem történik semmi. A gazdaság szereplői megfogalmazzák a munka elvárását, a kormány ezeket tudomásul veszi, de aztán érdemi intézkedések nem történnek. Tehát én azt hiszem, hogy van egyrészt tapasztalata a piacnak. Második dolog, amit szeretnék mondani, hogy mindig elmondtuk, hogy kormányváltás után 4 irányba, 4 lépéssel lehet talán megkezdeni a gazdasági konszolidációt. 1. Hitelesség és a bizalom visszaállítása. Alapvető dolognak tartom. 2. Fiskális fegyelem az államháztartáson belül. Trükközések befejezése, visszakönyörések befejezése, és így tovább. 3. Versenyképesség javítás. Ugye ebben mi mondtunk már a TBRD kapcsán egy irányt. Nyilván majd el kell gondolkozni azon, hogy egyszerűsítés, vállalkozói adótételek csökkentése annak érdekében, hogy több munkahely legyen, mit történhet még itt. És a negyedik, hogy ma csak szinte a politikában, a politikusok között van konszenzus abban a tekintetben, hogy kell az euró 2010-ben. De nincs ebben mögött egy társadalmi konszenzus. Nagyon sok piaci szereplő, nagyon sok érdekképviselet, nagyon sok ember ebben még nem mondott véleményt. És sajnos azt látom, hogy minél inkább, minél több ember mondjuk számolja át a nyugdíját, vagy éppen a sajnos annál több ellenzője lesz ennek a bevezetésnek. Tehát én szeretném, hogyha a következő kormány elkezdene egy olyan hát nincs rá most jobb szavam, társadalmi konzultációt, de mondhatnám ezt akár nemzeti konzultációnak is, ami arról szól, hogy meglépjük a 2010-ben az eurót. A kormánynak erről véleménye, a politikának is van már erről véleménye, talán a piac szereplői is mondtak már ebben valamit, de a magyar lakosság döntő többsége még nem nyilvánított erről véleményt.
Beszéljünk egy kicsit a választási esélyekről, hiszen itt a költségvetés forint helyzetről is folyamatosan úgy beszéltünk, hogy akármilyen színezetű kormány alakul, de hát azért mégiscsak a választások első fordulójában a listás eredmények tekintetében a jelenlegi kormánykoalíció szerzett előnyt, és a második fordulóra maradt részben az országos lista elosztása, részben pedig 110 egyéni körzet. Ön jelent azon a nagygyűlésen, ahol a pártelnöke is a második fordulós részvételre buzdította a Fidesz támogatóit, és én azt mondtam, hogy az a kérés, hogy sokszorozzák meg az erejüket az emberek, és legyenek ott mindenhol, ahol még talpon vannak a Fidesz jelöltjei a második fordulóban. De milyen mozgástér van, illetve milyen esélyeket lát, hol van még a Fidesznek tartaléka a második fordulóra?
Ugye először is induljunk ki abból, hogy a különbség listás leadott voksa alapján valamivel több mint 1% az MSZP javára.
Tehát, de ha az MSZP-SZDSZ nézzük, akkor már 7% az SZDSZ-es listás eredményekkel együtt.
Igen, hogyha pusztán abban a logikában gondolkodunk, hogy a Fidesz áll szemben az MSZP és az SZDSZ listás szavazataival. Csak hogy a kérdés nem így van föltéve, ahogy beszélgettünk a műsor elején is erről, igazából egy kérdésre adtak a választ, amit mi feltettünk, mármint a Fidesz föltette, adtak választ az emberek a választásokon. Jó-e a helyzet, jó irányba mennek-e a dolgok, vagy rossz a helyzet, és ezen változtatni kell. És az emberek egy jelentős része, körülbelül a fele azt mondta, hogy minden rendben van, csak így tovább. Időközben persze kiderültek a számok most hétfőn, hogy hát nem egészen van rendben minden, sőt, ugye egy nagyon komoly adósságcsapda felé halad az ország, de most ezt zárójelbe tegyük, ez nem is annyira érdekes. Abból a szempontból érdekes, hogy bizony az embereket félre tájékoztatták, félre vezették a valós helyzetet illetően. Ja, mi szavazóink arra a kérdésre válaszoltak, hogy hát nem minden van itt rendben, kéne itt egy kis változtatás. De nem csak a Fidesz szavazói mondták ezt szerintünk, hanem hát azok a töredék, most már töredék pártok szavazói is, akik 1% alá kerültek, akik meghaladták az 1%-ot, de jelöltjeik nem jutottak tovább. Tehát mi azt számoltuk igazából, hogy kb. 50-50%-ra állunk. Az emberek fele igen mondott a Gyurcsány kormányra, másik fele pedig nem.
Tehát abban azoknak a támogatására számítanak, akik mondjuk olyan pártokra adták le a szavazatukat, amelyeket nem számíthatunk a jelenlegi kormánykoalícióhoz. Magyarul akár az MDF, akár a munkáspárt, akár a harmadik út szavazóira.
Így van, hát nézd, hogyha egy MDF szavazó mindennel teljes mértékben elégedett lett volna, akkor nem MDF szavazónak hívnánk, hanem MSZP szavazónak. De hát valószínű, valami miatt nem volt elégedett Gyurcsány Ferenccel, ezért az MDF jelöltjét támogatta. Hát miért gondoljuk azt, hogy az automatikusan kormánypárti szavazattá vált?
Ugye itt volt tegnap Törő Gábor politológus, és ő például az MDF szavazókra azt mondta, hogy érdekes megnézni, hogy a másodlagos pártválasztások fele-fele arányban oszlik meg a Fidesz és az MSZP-SZDSZ támogatói között. Ez volt az egyik állítása. A másik pedig az, hogy érdekes módon az egyéni körzetekben a szocialista, szabaddemokrata jelöltek jobban szerepeltek, mint 4 évvel ezelőtt, tehát vannak klasszikusan fideszes körzetek, amelyeket a Fidesz hozott, de ami úgynevezett billegő körzet volt, tehát nem volt biztos, hogy ki nyeri, ott a szocialista, szabaddemokrata jelöltek jobban szerepeltek, mint 4 évvel ezelőtt, mint mond ezekre az érvekre. Tehát egyrészt az MDF-re, egyrészt pedig erre.
Hát vannak ilyen körzetek is, egészen biztos vagyok benne, de van erre ellenkező példa is, hát akár Budapesten Kuper András, vagy Rogán Antal, vagy éppen Fónagy János azért a várakozások felett teljesített, sőt, Illés Zoltán szintén a saját választókerületében mindenki meglepetésére azért nagyon szép eredményt ért el. Hát én azt gondolom, hogy ezeket még nem szabad egy az egyben leírni. Ráadásul megnézve a számokat, ugye körülbelül 60-61% volt a vidéki kistelepüléseken a részvételi arány. Itt azért még nagyon komoly tartalékkal rendelkezik a Fidesz, hiszen
a Budapesten 74% volt, tehát tényleg
pontosan,
nagy a
budapestiek nagyobb arányban vettek részt a választásokon. Most ugye Budapesten jó néhány körzetben már bezárult a választás. Tehát azt kell mondanom, hogy nekünk komoly tartalékaink vannak, és ebbe is bízunk, hogy nagyon sok ilyen körzetben tudunk majd egy plusz mozgósítással megeredményt elér.
Vendégünk a stúdióban Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.